Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra, karácsony másnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangélium a 3. fejezetében, a 35-től a 36. versig a következőképpen. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a tegnapi napon az evangélista költő ilyen szólt hozzánk az evangélium bevezetésében, de már abban is teológiai módon igyekezett rámutatni Jézus titkára és annak lényegére, hogy kicsoda is ő. Most is teológiai mondani való áll előttünk, de talán az sem árt legelőször tisztázni, hogy tudjuk-e, hogy itt kiszól. Ki az, akinek a szavait hallhattuk, meg tudjuk-e mondani, mert szinte reflexzerűen rávágjuk bizonyára, hogy hát Jézus. Pedig nem. Teljesen merül talán elsőre, ha csak ennyit olvasunk, de ebben a fejezetben Nikodémus történetével van dolgunk, ahol aztán egy beszélgetés, illetve a vége felé már inkább egy monológ alakul ki, és közben pedig a fejezet legvégére keresztelő Jánoshoz tér vissza az evangélista. Hát az az érdekes, hogy ezt Jézus nem egyszerűen magáról mondja, bár nyugodtan mondhatná ezt ő is, és hasonlókat mond is a későbbiekben, de most per pillanat a prófétai megnyilatkozást hallhatjuk. János tehát úgymond így búcsúztatja keresztelő Jánost ebben az evangéliumban, hogy az utolsó szavai azok arra Jézusra mutatnak, akire persze a többi evangéliumban is mutat és előre mutat, hogy majd az igazi következik utánam. Itt az evangéliumban pedig visszautasítja azokat a kérdéseket, hogy hát ő kinek mondja magát, hát nem a messiás, nem a proféta, én semmi vagyok, majd jön az, aki az igazi. És hát így beszél Jézusról tehát a keresztelő jánosi bizonyságtétel János evangéliumában, és egészen megint csak a közepében vagyunk mindennek, hiszen karácsonynak nem az a lényege, hogy szép hangulatot teremtünk a jászol mellett, és hát így tekintünk a született gyermekre, hanem hát mégiscsak az a lényege, hogy aztán ez a Jézus élete műve tekintetében mit is hozott. És hát semmi más nem lehet a tömör összefoglalása, mint az, hogy a hívőknek az örök életet hozta el, de ott a fenyegető befejezés is, amit szintén nem lehet elhagyni. Mert mondja, aki nem engedelmeskedik, az ebből ki lesz rekesztve, és Isten haragja marad rajta. Nem könnyű erről az ige szakaszról beszélni, hiszen hát a mai ember az mondhatni nem vevő rá, akkor sem, ha már lassan az óvodások kezébe is okostelefonok vannak, ehhez nincsen készüléke az embernek. Nem csak manapság van ez persze, így volt ez régen, nem véletlen, hogy hát maga a zsidó vezetőség sem rendelkezett ilyen készülékkel, amelyet tudtak volna kezükbe venni és fogni Jézus adását, mert ez nem készüléktől függ. Lehet, hogy a technikánk az fejlődik valamilyen értelemben, bár hozzá kell tenni, hogy mindig előbb a pusztító technikánk az, ami fejlődik, és legfeljebb ebből a morzsák lesznek azok, amelyeket a hétköznapi életünkben is hasznosítunk, de az ember lelke, a hite, az ugyanott van évezredek óta. És ugyanúgy igaz az, hogy csak Isten szent lelke teremthet bennünk hitet, nem magunkból fogjuk ezt kisajtolni, nem mások fogják nekünk kölcsönözni, hanem Isten maga az, aki idézőjebben a készüléket is Szentlélek révén kezünkbe adja. Hát ennek fényében mondja hiszen azért ne felejtsük el, hogy a Nikodémus beszélgetés van ennek a fejezetnek az elején, ott Jézus beszél a Szentlélekről, az újonnan születésről, tehát az már kiderült az evangélista elmondásából egy olvasónak, hogy hát ez a hit, ez micsoda, vagy körülbelül mit is gondoljon róla, aki elindul ezen az úton, tehát most elég már csak összefoglalni így, és nem kell Keresztelő Jánost bővebben kifejtve elmondani. Hát ezt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. És persze egy ilyen mondatra a leggyakoribb reakció, ha egyszer ilyen élesen fogalmaz az evangélista, hogy ugyanilyen élesen elutasítom magamtól. Hát azért ez ennyire mégse szigorú, azért ezt mégse kellene mondani, hát azért ennél mégiscsak vannak enyhébb utak és lehetőségek a kezünkben. És hát különböző vehemenciával és különböző módokon, de végül az emberek ezt ellökik maguktól, hogy hát nem, azért ebből ők nem kérnek, ennyire ne legyen fekete-fehér a világ, ugye szeretünk inkább szürkék lenni, és sok mindent ki tudunk találni, hogy ne kelljen komolyan venni Jézus szavait. Aztán, ahogy mondtam, vérmérséklettől függően ezt finoman, diplomatikusan utasítjuk el, vagy kirohanunk vehemensen, és mit képzel, aki ilyet mond, stílusban hárítjuk. De azért érdemes megnézni, hogy hova is tartozunk. Hiszen az is világos ezekből a szavakból, hogy aki ezt elutasítja, az üdvösséget utasítja el. És annak bizony nem egy köztes semleges állapota lesz, aztán, hanem a kárhozat. És azt mondja, hogy Isten haragja marad rajta. Érdekes, hogy az evangélium már, mint Jánosé, a haragot csak itt említi egyedül. De ez azt is jelenti, hogy itt akkor nagyon fontos és súlyos a szerepe. Nem lehet kikerülni. Ha most nem átallott haragról beszélni, akkor ennek nagyon nyomós oka van. Sehol másút tehát nem olvassuk ebben az evangéliumban a haragot, de itt nagyon kiemeli, hogy bizony nem lehet veszély nélkül elutasítani Jézust finoman, vagy határozottan, de aki Jézust utasítja el, akinek a kezébe az Atya minden hatalmat adott, az elutasítja azt az ajándékot, amit Jézus ebbe a világba hozott. Így mondja tehát Keresztelő, hogy aki nem engedelmeskedik a fiúnak, azon Isten haragja marad. És valljuk meg, valóban Isten haragja van mindannyiunkon, olyan, mint egy lepedő, mint az ítélet kíméletlen pallosa, és nem is lehet ez másképp, mert nincs két lehetőségnél több, csak élet és halál, csak hit és hitetlenség létezik. És a hit, az ugyanúgy magába foglalja, az evangélium szerint is, Pál apostol szerint is az engedelmességet. Lehetne persze mondogatni, hogy én hiszek, de ha nem engedelmeskedem a fiúnak, akkor hiába mondogatom ezt. Mert akkor ez valójában leleplez, hogy hiányzik az a hit, amiről beszélek. Mert az engedetlenség az pedig kifejezi a hitetlenséget. Így valójában a hitről beszél mind a két mondat, csak két különböző megfogalmazással. Az engedelmesség, az a görög kifejezés szerint, így is mondhatnánk most egy kicsit máshogyan, hogy odahallgatás, ráhallgatás, de ebben is érezzük magyarul is, hogy hát benne van az, ha valakire hallgatok, de nem csak a fülemig jut el a szava, akkor az azt is jelenti, hogy úgy is teszek, ahogy mondtam. Az engedetlenség tehát haragot szül Isten részéről, és ez alól nem térhetünk ki, nem bújhatunk el, nincs olyan rejtek, ahogyan Ádám és Éva se tudott elbújni a bűneset után Isten elől, nem fed be minket a hit emlegetése akkor, hogyha az engedetlenség leleplez, hiszen épp így válik világossá, hogy ez a hit ez legfeljebb szavakban nyilvánul meg. Amikor nem Krisztusnak engedelmeskedve élünk és cselekszünk, akkor bizony hitetlenül élünk és cselekszünk. Egy ilyen példa jutott eszembe egy elbeszélés alapján, hogy egy öreg otthonban dolgozott egy hívő, aki Hát minden alkalmat megragadott arra, hogy bizonyságot tegyen Jézusról, de ezért aztán nem dicséretet kapott, hanem kérdőre vonást, felelősségre vonást, és panaszkodott miatta, hogy hát őt a hitéért üldözik. Neki azért kell szenvednie Jézusért, meg a bizonyság tételéért, most beugorhatna akár egészen a Jelenések könyve, ugye, hogy János Patmos szigetén Jézus bizonyság tételéért van számüzetésben. De valójában csak egyszerűen arról volt szó, hogy ez az ember engedetlen volt. Ugyanis a munkahelyén állandóan beszélgetett az idősekkel, miközben bizonyságot tett, a munkáját viszont nem végezte el. Az idősek ellátását, takarítást, perenkamosást és mindenféle egyéb teendőt. Tehát hitre és bizonyságtételre hivatkozott, miközben nem engedte magát hitben vezetni se. Végső soron tehát az engedetlensége lepleződött le ezáltal, és így haragot érdemelt. Hát ezt a példát is érdemes magunk és a szemünk előtt tartanunk, amikor Jézus az engedetlenségről beszél, mert könnyen esünk ebbe a hibába, hogy mi a hitre hivatkozunk, és közben lehet, hogy mégis Jézussal szemben engedetlenek vagyunk, mert hát ő elsősorban azt várja, hogy először is a munkánkat végezzük el. Tehát van egy ilyen, akár az nem derült ki az elbeszélésből, hogy ez most egyházi vagy sem, ez az öreg otthon, de nem is érdekes, akár világi munkába, akár egyházi munkába állunk, a legelső az, hogy ami ránk van bízva, azt végezzük el. De éppen ezért nem mindegy, tehát hogy hol állunk. Ha annak, aki hisz a fiúban, örök élete van, akkor ennek van azért egy másik oldala is, mert mivel a hit természetesen egyúttal az előbb említettek alapján az engedelmességet is magában foglalja, és egy aktivitás jelent, hogy akkor valamiben tevékenykedik a hívő, de akkor bizony a fiúval szemben tanúsított engedetlenségnek is következménye van, mégpedig az ítélet. Akkor is, ha az ítélettel általában úgy vagyunk, hogy hát az messze van, az jövő idő, hát majd valamikor lesz egy bizonytalan időben, maga a léte is, a megléte is azért bizonytalan, meg hát majd csak kivágjuk még addig magunkat valahogy a slamasztikából. Az evangélium ezen mondata azonban nem jövő időről beszél, hanem jelenről. Igaz, hogy a nem lát majd életet kitétel az jövő időben áll, ebben a bizonyságtételben, de aztán jelenben olvashatjuk azt, hogy rajtunk marad a harag. És nem tudjuk sehogy levetkőzni, hiszen maga Isten tette ránk ezt a haragot. És kizárólag Jézus az, aki leveheti rólunk. Hát ezért nem lehet kijátszani a szeretetet a haraggal szemben, vagy a szeretetet az igazsággal szemben, vagy a szeretetet az ítélettel szemben, mert a szeretet nem ilyen értelemben csodafegyver, hogy akkor minden felelősség alól kibújhatok, mert legyen szeretet. És ugyanezért van az is, hogy egyúttal az örök élet sem jövőbeli esemény. Jézus nem úgy beszél, hogy örök élete lesz, hanem mindig úgy beszél, hogy örök élete van. És most keresztelő János is tulajdonképpen ugyanígy jelen időben fogalmazza meg az örök életet. Aki Krisztusban hisz, az már most a jelenben tulajdonosa az örök életnek. A szeretet és az ítélet, az engedékeny, illetve a szigorú és konok szeretet kapcsán esetleg hasznos lehet felidéznünk azt a Luther idézetet, amit egyik Biblia órán már hallhattunk is az evangéliummal kapcsolatban. Nagyon tanulságos, talán érdemes ezt így az egészet elolvasnom. Azt még el tudnánk szenvedni, hogyha a szükség úgy kívánja, múlandó javainkat, tisztességünket, életünket és mindenünket, amink még van, elrabolják tőlünk. De hogy a kedves vigasztaló evangéliumot, a hitet és Krisztus magát elrabolni hagyjuk, az már túl sok, ezt nem tudjuk elviselni, nem is kötelességünk eltűrni, nem is akarjuk. És az én szívemnek kedves és jó, hogy ebben a dologban engem mindig keményakunak, csökönyösnek és dacosnak mondanak. Mert én nyilvánosan megvallom, hogy ezügyben merev, dacos és önfejű vagyok. Ezt a csökönyösségemet és keményfejűségemet, ha Isten is úgy akarja, meg is fogom tartani, és nem hátrálok egy tapottat sem, bármi is történjék. A szeretet, amely mindent eltűr, mindent hisz és remél, az engedékeny, és legyen is az. Ám a hit ne legyen, az nem tehet semmiféle engedményt. Állítsuk most párhuzamba a jánosi bizonyságtétellel, és talán jól össze tudjuk tehát kapcsolni, amikor ő a hitet emeli ki az örök élet útjának, az engedetlenség viszont ítéletet von magával, ezért ragaszkodik Luther is ahhoz, ami az evangéliumot jelenti, ami a hitet jelenti, abban nem lehet megalkutni, mert ez az isteni helyzet, hogy vagy ide, vagy oda tartozunk, nincsen finomkodó, köztes és sokfokozatú átmenet a kettő között, nem lehet azt mondani, hogy csak egy kicsit fogok rosszul járni, ha csak egy kicsit hitetlenkedek, hanem bizony, az már kárhozatot von magával. A falu karácsonyon megszólaló baptista lelkipásztor is beszélt arról, de tulajdonképpen most is szükség, hogy szóljunk róla, mégpedig arról, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk áradozni, különösen ugye karácsonykor a szeretetről, a szeretet ünnepe kapcsán, lehet is bőségesen példákat hozni a szeretet különféle hőstetteire, érzelmes és érzelgős történeteket is el lehetne mondani, de az igazság az, hogy ezek valójában távol állnak a karácsonytól. Mégpedig azért állnak távol, mert megszoktunk ragadni az emberi szeretet szintjén. És ez bizony nagyon kevés. Hát próbáljuk csak elképzelni most, hogy került itt elő a szeretet. Az Atya szereti a fiút, és mindent a kezébe adott. Hát ezt nyilvánvalóan emberi szeretettel nem tudjuk megtenni. És így be kell ismernünk, hogy hiba, ha az emberi szeretetünket ünnepeljük magunkét vagy másokét karácsonykor, hiszen valójában az a szeretet, amit Isten a fiú iránt megmutatott és mindent a kezébe adott, amellyel persze el lehet nézni a hibákat szeretettel, legalább ilyenkor, karácsonykor, meg hát ezekben a napokban, de mégsem ad igazi megoldást az életünkre. Hiszen örök életet a mi szeretetünk nem termel ki. Ezért hirdet egészen másfajta szeretetet a karácsony, vagy inkább, ha úgy tetszik, egy magasabb fokon hirdeti a szeretetet, már nem az emberi síkon, hanem az isteni dimenziókban, és éppen ezért persze azt nem kell mondani erre, hogy az emberi szeretet ne érne semmit, és az esetleg így elmondható példák ne érnének semmit, nagyon is jók tudnak ezek lenni, csak nem szabad elfelejteni, hogy ez még csak a nyitánya annak, amiről Isten szeretete megmutatkozott. Mert ezek a példák azért mutatják azt is, hogy mennyire kevés önmagában a mi szeretetünk. Lehet mélységesen szeretni valakit és szánni a nyomorúságát, lehet próbálni segíteni rajta, de azért igazi megoldást jól tudjuk, hogy mégse tudunk adni. Annak, akinek az élete akármi miatt kisiklott, a mi erőnkből nehéz lesz a visszaállás. Ezt igazán csak valóban azt tudja megtenni, akit annyira szeretett az Atya, hogy mindent a hatalmába adott. Akinek a kezében van ez az egész világ. És persze mi meg sokszor szeretnénk, hogy Isten úgy szeressen, ahogy vagyunk, amilyenek vagyunk, úgy fogadjon el, amilyenek vagyunk, és még talán meg is magyarázzuk bibliai igékkel, hogy hát ő neki egy ilyen elfogadó szeretete van, hogy mindegy, hogy milyen az ember, csak jöjjön hozzá, és neki bárki jó lesz, elfogad a bűneinkkel, a hibáinkkal, mindennel, és bemeséljük magunknak, hogy hát erről a mindent elfogadó szeretetről szól az evangélium. És közben könnyen szelektálunk az igeversek között, kiragadjuk azt, ami számunkra hát jól hangzik, kedvező, ami a megbocsátást hirdeti, ami a bűnök elfedését jelenti ki, ami békességről szól. Azaz mondhatni csak a mondat első felét szeretjük elolvasni, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. De ezzel tulajdonképpen emberi szeretetté fokozzuk le Isten szeretetét. Hiszen a mondat valójában folytatódik, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem is se haragja marad rajta. Amikor ő mindent fiának adott, akkor persze felvetődik, hogy hát tényleg szereti a fiút. Hát miféle szeretet az, hogy elküldi ebbe a világba szenvedni. És bizonyára sokunknak tapasztalata, akár a magunk vívódásai során is, akár családtagok, rokonok vagy ismerősök kapcsán is, nyilván sok lelkésznek is tapasztalat ez, hogy mondjuk elmegy a kórházba valakihez, vagy egyszerűen otthoni betegágyhoz, és beszél adott esetben arról, hogy Isten őt mennyire szereti, és akkor az a válasz, hogy hát engem nem, hát akkor miért vagyok itt? Akkor miért sújtott ilyennel? De nehéz ezt valóban megérteni, hogy Isten éppen így szeret minket, és amikor a fiú kezébe ad minden hatalmat, akkor bizony az azt is jelenti, hogy ezzel a keresztre küldi. Éppen ezért ne gondolja egyikünk se azt, bármiben van az élet helyzetében, és nyilván sok-sok mélységet járunk meg az évek, évtizedek során, de ne gondoljuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten ne szeretne, hanem éppen ha a fiúnak is így adott a kezébe minden hatalmat, akkor nekünk se lesz másképp, hiszen Jézus maga ezt is mondja, hát ha velem ez van, akkor ti, akik követtek engem, hasonlóan fogtok járni. És éppen ezért ne higgyétek ezt. Egyik lelkész, teológus korában daganattal kezelték, és hát nem sok esélye volt, és ő fogalmazta ezt akkor így meg, hogy hát Isten szeret, akkor is, ha nem gyógyulok meg. Tehát tudunk-e valóban így fordulni Istenhez? Nem azt nézzük, hogy hát ha jót teszelem, akkor majd ő is szeret, akkor elhiszem, meg én is szeretni fogom, ha nem teszi meg ezt a jót, vagy nem teljesül, amit akarok, akkor pedig az annak a jele, hogy nem. Isten mindent a fiú kezébe adott, de ez a teljhatalom, ez nem azt jelenti, hogy egy csapásra minden jó lesz. És minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. Mert Isten szeretete sokkal nagyobb ennél. Sokkal nagyobb, mint a miénk, vagy mint amit egyáltalán el tudnánk képzelni. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem egy vak szeretetről van szó. Az előbb említettekhez tartozik az is, hogy igen, Isten igaz, hogy elfogad mindenkit, aki hozzájön, úgy, amilyen, de azt is hozzá kell tenni, mert már tévedés lenne, úgy folytatnánk, hogy és aztán így is hagy minket. Hogy maradjunk is olyanok. De amikor oda megyünk, akkor lehetünk akármilyenek, oda mehetünk hozzá összeomlott életünkkel, a roskadozó terheinkkel, a mélységesen átélt tehetetlenségünkkel, a reményvesztett létünkkel, minden összedőlhetett az életünkben, és saját hibánkból, másokéból, teljesen mindegy, új életre hív, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. A méltatlan volta ellenére tehát magához fogad valóban a végtelen szeretetével mindenkit, de amikor már sajátjává tett, akkor figyelmeztet, hogy azt viszont nem hagyja, hogy maradjunk is olyanok. Mert a szeretet nem szemlehunyás jelent, és menjen csak mindenki a maga útján, hanem azt is mondja hozzá a folytatás, hogy aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Mire van hát akkor szükség? Hát mennyei segítségre. Hát ez a pontosan és jól értett szeretet ünnepének a lényege. Az, hogy Isten maga is eljön közénk, hogy úgy szerette az elsőszülöttjét, hogy elküldte a világba, és érte adta. A teljhatalommal ruházta fel. Már ez az ige, ez majd vasárnap lesz előttünk, és Nikodémus beszélgetésében hangzott el, de természetesen tudunk erről. Hát ez az isteni szeretet az, amit karácsonykor ünnepelhetünk. Az, hogy ő maga mindent odaadott. Amikor a fiú kezébe adott mindent, akkor mondhatnánk, saját magát is a kezébe adta és odaáldozta. Ünneprontásnak tűnhet persze ilyeneket hallani, amikor Jézus mellé teszi, de hát valljuk be őszintén, hogy nagyon sokszor ez így párban áll magában a Szentírásban is, ha nem akarunk esetleg egy veszőből pontot csinálni és lezárni a mondatot, akkor folytatódik is. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet. És mégsem ez az ünneprontás, hanem ellenkezőleg, hát ez segít minket arra, hogy ne téves ünneplésünk legyen, hanem az igazságnak megfelelően ünnepeljünk. Segít arra, hogy ne üres és felelőtlen ünneplés és mulatozás legyen ez a néhány nap, hanem valódi tartalma legyen, mennyei szeretet ünnepe legyen számunkra, hogy észrevegyük azt, hogy mit is ajándékozott nekünk Urunk. De észrevegyük persze a felelősséget is, amikor ezt az ajándékot mi nem vesszük elég komolyan, és akár semmibe vesszük. Furcsán hat talán, de egyeseket egyenesen még fel is háboríthat, mégis ige szakaszunk egyik vetülete is csak alá támasztja, hogy aki nem veszi a fáradtságot, hogy ezt az elnyert kegyelmet, amit Isten neki ajándékozott, az felhasználja arra, hogy gyümölcsöt teremjen a szívében, aki nem veszi a fáradtságot arra, hogy karácsonyt megünnepelje valódi helyén és Istenhez méltóan, annak tulajdonképpen nem is volt karácsonya. Hiszen ha kivesszük az ünnep lényegét, akkor mire való az ünnep? A születésének ünnepe elképzelhetetlen, anélkül, hogy a fiút magát, akinek a kezében mindent odaadott szeretetből, őt magát ne ünnepelnénk, és neki ne engedelmeskednénk. Ámen, imádkozzunk. Minden hatalom atya, Tej hatalmat kapott Krisztusunk, hatalommal szóló lélek. Magasztalunk téged, hogy Istenséged korlátlan hatalma mind a mi megmentésünket szolgálja. Vonj magadhoz ellenállhatatlan szereteteddel, hogy higgyünk egyszülöttedben, és általa elévülhetetlen életet nyerhessünk. Indítsa a te szereteted a mi szívünket is arra, hogy viszont szerethessünk téged, engedelmesen követhessük fiadat, hitünk gyümölcsét teremve neked az örök élet útján. Ámen.